szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Lehet-e félelem nélkül élni itt és most és holnap? Mindent átjár a félelem, és már az nagyon nagy lépés, hogyha megpróbáljuk megérteni az embertársunkban lévő félelmet. Sok veszekedés, sok konfliktus megszűnne, ha odáig eljutnánk, hogy meg akarnánk érteni a másikban jelenlévő félelmet, és tisztelni a másik félelmét. Mindegyikünkben van félelem. A félelem a bizonytalanságra adott érzelmi válasz, ami önmagában nem rossz, mert jelzés segít, hogy elkerüljük a nagyobb bajt. Ezért a félelemnek van egy pozitív ajándéka, amikor önvédelmi reakcióként jelentkezik, megmutatja a határainkat, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk, ha baj nélkül akarunk élni. Hogyha az orvosod felállítja a diagnózist, és azt mondja, hogy ha így folytatod, akkor megrokkansz, vagy lebénulsz, vagy súlyosan beteg leszel, és ilyenkor belép a félelem, és ha hallgatsz a jelzésre, a félelemre, akkor képes leszel változtatni az életmódodon. Elkerülhetjük a betegséget, ha félek attól, hogy baleset lesz, akkor betartom a közlekedési szabályokat. És lehet a bűntől való félelemmel is elkerülni a nagyobb rosszat. Negatívvá akkor válik a félelem, amikor nem tudjuk kezelni. Amikor betegessé válik, ahogy Gyökösi Endre mondja, a gonditis ráül a lelkünkre, aminek a gyümölcse a bizalmatlanság, a gyanakvás, amikor már szorongássá válik, és tartós szorongássá, az nagyon nehéz. A félelem és a szorongás között az a különbség, hogy a félelemnek tudjuk a tárgyát, hogy mitől félünk. Amikor szorongunk, akkor már, mint a köd rátelepszik a lelkünkre, az az állapot. Megakadályozza, hogy tovább lássunk az orrunknál. Mi a forrása a félelemnek? Miért félünk? A félelem egyidős az emberiséggel. A bűnbeesés után ezt olvassuk a Teremtés könyvében, Ádám és Éváról van szó, meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: hol vagy? Ő így válaszolt: hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mesztelen vagyok, tehát elrejtőztem. A bűnbeesés következtében belép a félelem az ember életébe. A bűnbeesésünk forrása az ajándék megkérdőjelezése. Ez Szent II. János pápának a gondolata az áteredő bűnről. Amikor már nem hittük el, hogy Isten tényleg szeret bennünket, mert ha szeretne, akkor nem tiltaná meg, hogy arról a fáról ne egyetek. A biztonságérzés megszűnése, az egység megsérülése Isten és ember között, elrejtőznek Isten elől, és elrejtik egymás elől a nemiségüket, pont azt, amiben teljesen egymásra utaltak. Elidegennek önmaguktól, belép a szégyen, a bűnbeesés következménye a függetlenedés a Teremtőtől és a rejtőzködés Isten elől. Ezek mind a mai napig ugyanígy működnek. Amikor bűnt követünk el, akkor nem odállunk az Atya elé, hogy Atyám, vétkeztem te ellened és az ég ellen, hanem elkezdünk bujkálni, és megpróbáljuk valahogy rendbe tenni a szennyesünket. Mivel nem ismerjük a szeretetet, Istent, aki a szeretet, ezért félünk tőle. És mivel félünk, nem merjük átadni magunkat a szeretet Istenének. Mi a tárgya a félelemnek? Mitől félünk? Nagyon sokan félnek a múltjuktól, a fel nem dolgozott emlékektől. Mi lesz, ha kiderül? A meg nem bánt bűneinktől és a meg nem bocsátott bűneinktől is félünk. Sokan félnek a jelentől, a jelen kihívásaitól, a fájdalomtól. Mindannyian félünk attól, hogy nevetségessé válunk mások előtt. Ez különösen azoknak a félelme, akiknek ki kell állni emberek elé és beszélni. Legnagyobb rémálmaim közé tartozik, amikor misézek, és nem találom a szöveget. És akárhogy keresem a misekönyvbe a szöveget, eltűnt, nem találom. Most mit fognak mondani, és ki fognak nevetni az emberek? Félünk az elveszettségtől, attól, hogy nem fognak szeretni, vagy nem tudunk szeretni. Sokan félnek a döntéstől, és annak következményeitől. Úgy tűnik, hogy a fiatalok nagy tömegei félnek az elköteleződéstől. Félnek attól, hogy elveszítik a szabadságukat, a vélt szabadságukat. Egyre jobban kitolódik a házasságkötésnek az időpontja, és a hivatásokban való elköteleződésnek is az időpontja. Mi 18 évesen már tudtuk, hogy mit szeretnénk, és el is indultunk. Ma még 30 évesen is kérdés, hogy tulajdonképpen merre is menjek, és hol köteleződjek el. Mindannyian félünk a magánytól, a kapcsolatoktól, az önzés és közöny rombolóbb és pusztítóbb, mint a pandémia. Félünk a jövőtől, az ismeretlentől, és félünk a haláltól. A felsorolás nem teljes, lehet sok mindentől félni, ha van időd, ismerkedj meg a félelmeiddel. A félelmeiddel együtt szeret az Isten, és a félelmeiddel együtt kellene szeretni saját magadat. Azért, hogy tudjál gyógyulni. Összefügg a félelem az Isten képünkkel. Meg lehet-e bízni még az Istenben? Ennyi tragédia, ennyi katasztrófa, ennyi kudarc, ennyi világ égés és ennyi gonoszság láttán. Lehet-e még bízni az Istenben? Asszisi Szent Ferencnek a leggyakrabban mondott imája, ki vagy te, ó Istenem, és ki vagyok én? A válasz, hogy ki az Isten, és ki vagyok én, meghatározza az emberképünket, azaz a szeretetünket, és az egyházképünket is, és az egyház iránti szeretetünket is. lássunk néhány keresztény hiedelmet Istenről, amelyekhez mi papok és hívek is ragaszkodunk, pedig nem hoznak igazi változást az életünkben, és megakadályoznak abban, hogy higgyünk az élő Istenben, és átadjuk magunkat neki. Ki nem az Isten? Sokak számára Isten egy távoli valaki. Úgy gondolkodnak Istenről, mint aki fölhúzta ezt a világot, mint egy órás, elindította, és aztán várja, hogy lejárjon. Időnként belenyúl a menetébe, húz rajta kettőt, de egyébként teljesen magára hagyta. Ő odafent van, mi idelen. Ha baj van, szólunk neki, aztán vagy meghallja, vagy nem. Annyira távol van, hogy nem képes segíteni. Sokunk számára ez az Isten, a távoli Isten. És nagyon sokan nem is szeretnék, hogy közel jöjjön. Mert egy távoli Istennel megvagyunk. Akkor jöjjön, ha hívjuk, és akkor szóljon bele a dolgainkba, ha kérjük. Egyébként pedig mi tudjuk, mit kell csinálni. Ez az Isten kezelhetőbb, mint az az Isten, aki a bőrünk alá bújt, aki megeteti magát velünk az ostjában, a szentostjában, aki bennünk él, akitől féltjük a szabadságunkat. Mert ha állandóan ott van, akkor egy pillanatra se lehetek független tőle, és ő sem akar független lenni tőlem. Sokak szemében a hasznos Isten az Istenkép. A mi Istenünk nem fejős tehén, ezt nem én találtam ki, ezt a kifejezést, ezt Eckhart mester találta ki, akinél, és ez már nagyon régen volt, 12. század, akinél csupán vallási jó érzést keresünk. Eckhart mester hasonlatával Istent fejős tehénnek tekintjük, amit a tejéért tartunk. Kapcsolatunkat vele a hasznosság és az érzelmi szempontok határozzák meg. A lényeg, hogy ebben a kapcsolatban mi vagyunk a középpont. És Istennek leosztjuk a szerepeket. Elégítse ki a vágyainkat, a személyes igényeinket. Minden ezért van a kegyelem, ezért van a mise, az iga, a szentségek, hogy mi lelkileg elégedettek lehessünk. Ilyenkor Isten csak a tőle kapott ajándékokért, és nem önmagáért szeretjük. Arról, hogy milyen Istenben hiszel, az imádságaid árulkodnak. Kihez imádkozol és hogyan? Természetesen ettől az Istentől elvárjuk, hogy csak nekünk teljeljen. Akik pedig mások, mint mi, bűnösök, elváltak, házasságtörők, tisztátalanok, folytathatnám a sort, azokkal szemben Istentől is elvárjuk, hogy határolódjon el tőlük. És ne keltse fel rájuk napját, ne adjon nekik esőt. Amikor azt fogalmazod meg, hogy na jól megbüntette őket az Isten, akkor erről van szó. Te tudod, hogy miért nem kaptak napsütést. Te tudod, hogy miért nem érdemlik meg az esőt. Az irányítható Isten, akit olyan, mint a bálvány, akit beteszünk a talicskába, tologatjuk magunk előtt, és mondogatjuk, hogy követlek téged, bárhová mész. Csak adj egészséget, anyagi biztonságot, és add meg a vágyaim beteljesülését itt és most. Sokak számára Isten olyan, mint egy önkényúr, teljesen kiszámíthatatlan. akit ki kell engesztelnünk a jó cselekedetekkel, nehogy a pokolra küldjen bennünket, akinél állandóan jó pontok gyűjtésén fáradozunk, abban bízva, ha meghalunk, kiírják a fejfánkra, hogy magasabb osztályba léphet. Könnyen megsértődünk az ilyen Istenre, és még könnyebben elhatárolódunk tőle. Nem foglalkozunk vele, vagy fellázadunk ellene. Első tünet mindig az, hogy abba hagyjuk az imát. Sokak szemében Isten a mindent elnéző dúsgazdag nagybácsi, akinek egyetlen szerepet osztunk le, segítsen, amikor kérjük, és ne szóljon bele a pénzügyeinkbe, a magánéletünkbe, a szexualitásunkban és a közösségi dolgainkba. És a büntető Isten is ebbe a sorba tartozik, aki fentről figyel és várja, hogy mikor csaphat le ránk. Egy betegséggel, egy krízissel, tragédiával, mert átléptük az általa kitalált szabályokat, hogy aztán hálásak legyünk, amikor végre elenged bennünket. Talán ez utóbbi kettő a legnépszerűbb istenkép. Különösen a büntető Istenhez ragaszkodunk foggal, körömmel, mert addig, amíg a büntető Istenbe hiszünk, addig mi is igazolhatjuk az egymás elleni agresszivitásunkat, ítélkedésünket és haragunkat. Hiszen Isten a saját képére teremtett bennünket, és ha Isten haragos Isten, akkor mi is nyugodtan csinálhatjuk az agresszív játékainkat. Ezekkel a hiedelmekkel és bálványképekkel szemben fel kell fedeznünk az élő és igaz Istent, azt, akiben megbízhatunk, akire rábízhatunk mindent, beleértve önmagunkat is. A fentebb felsorolt istenképek a képekben abban az Istenben, aki magára hagyta a világot, akit meg kell vesztegetnünk a jó cselekedetekkel, nehéz hinni, és még nehezebb gyermeki bizalommal ráhagyatkozni. Következményei is vannak ennek. Az első a létbeli bizonytalanság. Félelem Istentől, bizalmatlanság Istennel szemben, rettegés a pokoltól és a jutalmul kiérdemelt mennyország. A másik következmény az önálló életvezetés bűvelete. Kénytelenek vagyunk saját kezünkbe venni a sorsunkat. Van pénzünk, van hatalmunk, van technikánk, értelmünk és akaratunk, senki ne szóljon bele életünk alakításába. Ezeknek az istenképeknek az egyik következménye az állandó autonómiára, függetlenségre törekvésünk. A legfontosabb vágyunk, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom, Isten segítségével. A jóléti állam álma, e világi mennyország, ahol jól érezzük magunkat. Az időközben napvilágra került izmusok, ideológiák és szellemi áramlatok, a felvilágosodás, az ateizmus, marxizmus, tudományos világkép, New Age, mind megváltást ígértek, mert szerintük a kereszténység nem hozta el számukra. Ezekkel az istenképekkel úgy élünk, mintha a világ egy nagy bevásárló központ lenne, ahol szabadon tologathatjuk a bevásárló kocsinkat, bármit leveltünk következmények nélkül a polcról, vissza is tehetjük. A lényeg, hogy a kiáratnál, a pénztárnál minél olcsóbban megusszuk az elszámolást. És nagyon remélünk abba, hogy a pénztáros irgalmas lesz hozzánk, amikor odaérkezünk a kiárathoz.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
hírpercek.